észreveszi az üldözőt. Fut! A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk boltozatos csatornában dobhártya repesztő visszhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, hogy le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet. Hosszas erőlködés után sikerül kimászni. Aszfalton áll. Lihegve körülnéz, katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert.
Nem, ez túl egyszerű lenne.
A főfelügyelő előlépve a csoportból leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörösebb helyek borítják.
Letartóztatom, Becker professzor!
Rejtőjenő. Vesztek zár a Grand Hotelben. 10. befejező rész.
Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt föléje.
Maud, tudni akarom, mi van magával?
Mi lenne? Fogoly vagyok.
Elder?
Nem, maga. Elder szerint cseberből vederbe kerültem, mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz?
Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát?
Úgy érzem, ez a maga kötelessége.
Decker tanár volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő. Ő hitette el magáról, hogy Borkman.
Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált.
Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Decker nem mondta el. A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikába, de megjelent Sergius herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a leánnyal, és házasságot kötöttek. A hiú Decker kutatott Borkman után. Megtudta, hogy a Borkman vásárolt név. Évek múlva véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek a nevét a herceg használta, rablógyilkos. Feljelentette Borkmant. Egy jóindulatú rendőrprefektus egérutat adott Borkman Sergiusnak. Sergiust Sankhájban felismerték. Kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Decker megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga, és felkarolta a családot. Elvitte őket Jávába. Az asszony elmondta neki, a férje nem Borkman, hanem Sergius herceg. Decker Párizsba utazott, és elkezdte zsarolni a herceget, mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett. Azután ismét visszatért Jávára, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt. 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét Módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy gazdáját károsítja meg Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe. Decker inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszintes szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Maud ne lássa őt szemtől szemben.
A küszöbről vitte volna el.
Szerencsére a drámai tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja, 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót kislagondáról, és biztosították a vendéglőüzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Erre jött az ötlet. 3 héttel meghosszabbítani az idényt. De hogyan? Vesztegzárral. Nalaja ismert egy növényi mérget, amely jellegzetes bubópestis tüneteket idéz elő. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincért kellett beavatni. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét, reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ránke doktor, csak ránézett a tanárra, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy pestis. Azután már csak a szokványos szert nyújtotta át messziről, a palmira olajat. A tanár miközben az olajat felkente, kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban, tudnom kell az igazat. Bubó pestisen van? Igen, méltóságos uram, felelte az orvos. Decker elhatározta, hogy szabadon ereszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ránke doktort, menjen fel a 88-as szobába, és közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet, mert ő volt Borkman. Ránke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Maudtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában.
Legalább tudom, hogy hol járt.
Ránke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Maudból. Azután megzsarolta, és követelte a füzetet. Másnapig adott határidőt. Mialatt az orvos telefonon bejelentette az esetet, a pincér bement a beteghez, őszintén elmondott mindent a mérgezésről. Közben megérkezett a rendőri bizottság, és Vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy Markheit kilépett a betegszoba küszöbén, Decker felosont az emeletre. Ránke doktor épp felvette a kagylót, hogy Maudot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodtak. Ránke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte, de mielőtt kiléphetett volna a szobából. Az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöfte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás ember lépett a színre. Signora Relli Lindman szobájából kivitte a halottat. Maud azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsama gombját a halott mellett. Mindez erősen hátráltatta a nyomozást, én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhén, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Deckerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kell őrződni a palmira olajszagának is. Azonban Decker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. Ha Deckert elfogják és kiderül a mérgezés, a hamisított pestis, a szörnyű büntetést jelent számukra. A tanár a 2 hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget, Nalaja vitte a leveleket. Sikerült a beteg szobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A 3. elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült.
És hogy fogtátok el?
Én utánad siettem, mert figyeltelek. Gilda az első fenyegetésre vallott. Autóval végigfutottunk a csatorna felett, mindenki áratott, 3 ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rácshoz Decker, és elfogtuk.
És Williersné?
Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a